Live-on vagyunk, hála Istennek. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik már itt vagytok az élő adásban. Szervusztok, jó estét kívánok! Szép estét! Megcsinálom a megosztásokat. És utána kezdünk, nagyon érdekes téma van ma is, a döntésekről. Mindenkinek az életében vannak fontos döntései, és állandóan döntenünk kell, de vajon hogyan dönthetünk megfelelően? Ez a nagy kérdés. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Zsidó Virtuál Education Magyar Hidabrut nevében. Szerbusztok, remélem, hogy jól vagytok, mindenki egészséges, testileg és lelkileg is. Egy pici türelmet kérnék szépen még mindenkitől. Még egy kicsi megosztás, és akkor utána kezdhetünk is. Oké. Szuper, ez is sikerült. Tíme a Hochwald, jó estét, szervusz, Csaba Cink, neked is shalom, mindenkinek shalom. Sziasztok, jó estét kívánok. Ez egy igazi örömünnep a mai nap a számomra, egy nagy álom vált valóra, azzal, hogy sikerült létrehozni egy olyan oldalt, ahol minden tanítás, mindent, amit a zsidóságról érdemes és fontos tudni, az egy oldalon rajta van. magyarhidabrut.hu. Ne felejtsétek el, a hidabrutot az két óval írják. Hidabrot. És ezen az oldalon mindent megtaláltok. Amelita Folkmeier, jó estét, szervusz! Szeretettel köszöntök mindenkit! Tehát ezen túl tulajdonképpen nem is érdemes akár a Facebookra se belépni, hogyha valaki tanulni akar, csak is az élő adások miatt, mert minden tanítás rajta van, és mindig az új tanítások is, az új tanításokkal is bővülnek, már rengeteg tanítás van ott a magyarhidabrut.hu oldalán, szervusz Éva Beke. Ha benéztek oda, van ott, lehet választani témánként például, ha valaki a kabalát szeretne, ha valaki a heti szakaszt, valaki a párkapcsolatról szeretne, valaki a gyermeknevelésről, vagy inspirációt, vagy egy csomó téma ott van, tóra és tudomány, rengeteg dolog, és még a Facebookra sem kell belépni. Magyarország legnagyobb zsidó internetes oldala nyílt meg ezzel, nagyon érdemes benézni, magyarhidabrut.hu, élvezzétek és tanuljatok minél többet, mert ez fogja jobbá tenni az életeteket. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült létrehozni. Először is az örökkévalónak vagyok nagyon hálás érte, utána a családomnak, feleségemnek, családomnak, a Zamir Cohen rabbinak, aki nagyon sokat segít és támogat, a Hidabrutnak a vezetője, neki is nagyon hálás vagyok, és minden előadónak, aki ott van ezen az oldalon, és hozzájárult ahhoz, hogy a tanításait feltegyük és népszerűsítsük, és ezzel létrehozunk egy olyan oldalt, ahol mindent megtaláltok, előadóként is megtaláljátok, hogyha valaki egy előadó szimpatikus nektek, szimpatikusabb, mint a többi, ilyen van mindenkinél, akkor egyszerűen rámehettek, és megkereshetitek az ő tanításait, név szerint, szerzők szerint is. Úgyhogy nagyon jó tanulást ezzel kapcsolatban, és minden elképzelhető jót mindenkinek. Azt hiszem, hogy a betegen gyógyulásáért még nem imádkoztunk. Iszraelben, Dvora, Slomit, Bat, Rachel, Tová, Tamar, Bat, Iris, Russára, Bat, Hanna, és Josef Avraham ben Russára, Rufuás, Lamar, Rufuát, a Guf, Rufuát, a Nefesim, Kolsár, Holészrael. Tehát ahogy mondottam, a mai napon szintén egy érdekes témát hoztam, mégpedig döntéshozatal kétségek nélkül. Mindnyájan minden nap döntések előtt állunk. Vannak nehezebb döntések, vannak könnyebb döntések, de állandóan döntenünk kell, és nem mindegy, hogy hogyan döntünk az életünkben, és főleg azt megtudni, hogy hogyan lehet kétségek nélkül dönteni. Azt mesélik, hogy Einstein vonaton utazott itt Európában, és a jegyellenőr kérte a jegyét. Einstein elkezdte keresni a jegyét, de nem találta. Azt mondta az ellenőr neki, ismerünk mi téged, nyugodtan menjél tovább, vagyis én megyek tovább, senki nem gondolja, hogy te nem vettél jegyet. De azt mondta Einstein erre, ne menjél sehova, meg akarom keresni a jegyet. Elkezdte keresni a zsebeiben, elkezdte a padlón keresni, de sehol nincs a jegy, nincs a vonatjegye. Meg akarta nyugtatni ismét az ellenőr, mi ismerünk téged, tudjuk, hogy ki vagy Einstein, nem kell bizonygatnod, tudjuk, hogy nem akartál blitzelni, nyugodtan maradjál, senki nem fog megbüntetni, megyek tovább. Az ellenőr azt mondta, Einstein azt mondta, szó se lehet róla, itt maradsz, addig még meg nem találom a jegyet. Azt mondta, nyugodj meg, nincs semmi gond, megyek nyugodtan tovább, nem kell izgulnod. Azt mondta Einstein, én is tudom, hogy ki vagyok, de nem tudom, hogy hova megyek. Ha nincs meg a jegyem, akkor nem tudom, hogy merre tartok, hova akarok menni, mi az úti célom. Hát ez volt Einstein. A helyzet az, hogy minden ember életében van cél. Megpróbáljuk elérni ezt a célt, amit kitűzünk magunk elé, hogy ezáltal jobb életet éljünk. Sikeresebbek akarunk lenni ugyebár a céljaink elérésével, a munkában, a párkapcsolatban, a gyermeknevelésben, a pénzügyi dolgokban, spirituálisan, minden területen szeretnénk jobb életet élni, szeretnénk boldogabb lenni, és éppen ezért megpróbáljuk elérni a céljainkat, amelyeket kitűztünk. Viszont a célok eléréséhez mit kell tenni? Döntéseket kell hozni. Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, mindenképpen állandóan döntéseket kell hozni. Döntésmechanizmus van az életünkben, amely tulajdonképpen lehetővé teszi a fejlődést, és az, hogy elérni a célunkat. A döntések lehetnek teljesen egyszerű döntések, például milyen kirándulásra menjünk, vagy pedig milyen étteremben menjünk. Ezek általában ilyen könnyű döntések, vagy pedig, hogy milyen játékot vegyünk a gyereknek. Ezek nem egy bonyolult döntések. De vannak azért ettől sokkal fontosabb, sokkal komolyabb döntéseink az életünkben, például, hogy hol dolgozzunk, mit tanuljunk, milyen szakmát tanuljunk, vagy éppenséggel ki legyen a párunk, kivel házasodjunk. Ezek mondjuk már sokkal-sokkal komolyabb döntések. És mit lehet tenni? Sokszor jönnek a kétségek az életünkbe. Milyen kétségek? Talán nem oda kellett volna menni, nem abba az étterembe. Talán egy másik étteremben jobb lett volna. Vagy például ki mondta, hogy pont itt kell élni. Lehet, hogy ha máshol élnék, akkor sokkal jobb lenne. Jönnek állandóan a kétségek az életünkben. És időnként az emberek azt is megkérdezik önmaguktól titokban, vagy néha nem is annyira titokban, hogy jobb lett volna, ha esetleg valaki mással házasodott? Tehát jönnek folyamatosan a kétségek az életünkben. A kétségek mindig elérnek bennünket, de a kérdés az, hogy hogyan lehet úgy döntéseket hozni, hogy a végén ne sajnáljuk. Amit eldöntöttük, ne sajnáljuk, hogy ezt döntöttük. Na azt mondjuk, hogy talán másképp jobb lenne, esetleg ha jobb döntést hoztunk volna, akkor egy jobb életet hozott volna a számunkra. Állandóan a kétségek és a kétségek. És amikor mérlegelések és kétségek között vagyunk, megkérdezzük, vajon a helyes úton megyünk-e? Vajon mi azon az úton vagyunk, amin érdemes menni? Na de létezik-e olyan a világban, a mi világunkban, hogy a döntésünket ne bánjuk meg? Egy olyan világban élünk, ahol nagyon nehéz úgy élni, hogy ne bánjuk meg a döntéseinket. Hiszen mi történik? Minden egyes döntéssel tulajdonképpen lemondunk egy másik opcióról. Mindig van egy másik opció, és arról lemondunk, amikor döntünk. És lehet, hogy az a másik opció, amiről lemondunk, az is egy jó döntés lenne, az is egy jó megoldás lehetne. Akkor honnan tudhatjuk, hogy a döntés, amelyet meghoztunk, az egy jó döntés volt? Honnan tudhatjuk ezt? A hajti szakaszunkban azt mondja az örökkévaló, mindenki életében van áldás és van átok. Mindenki életében. Nincs olyan, akinek ne lenne. Döntenünk kell az áldás és az átok között. A jó és a rossz között. Az örökkévaló azt mondja, hogy mielőtt döntést hozol, lásd a dolgot, nézd meg jól, látnod kell hozzá. Az, hogy halljad, mit mondok, az nem csak hallás kérdése. Nem csak az, hogy a fülünkkel halljuk, hanem inkább az egy belső megértés. Az, hogy látni valamit, ahhoz, hogy jól döntsünk, ahhoz kell egy belső megértés, belegondolni a dolgokba. Többször írja azt a Tóra, hogy nem elég megérteni, hogy ez a rossz és ez a jó, hanem látni kell azt. És ez egy nagyon nagy különbség. Az előnye látni valamit, viszonyítva a halláshoz és megértéshez, hogy a megértés az, amikor a döntést az agya logika szerint hozzuk, meg a látás pedig lelki erő, amely nem függ az észbeli megértéstől. Ez egy nagy különbség. Amikor látunk valamit, és úgy hozunk döntést, akkor nem az emberi ész dönti el ezt, hogy ez helyese, vagy nem helyes. Hogy ezt kell döntenünk, vagy nem ezt kell döntenünk. Ha látok valamit, és ha jönnek is, és elmagyarázzák nekem, ez nem úgy van. Én látom, hogy ez a helyes belső, egy belső megértésből. Látom azt, hogy ez a helyes út, és hiába mondják nekem, hogy ez nem így van, és nem helyes, mert hiába egy okos ember mondja ezt, akkor is azt mondom, hogy én ezt látom. Ezt nem tudom megmagyarázni, mert ez nem logikai, nem logikus magyarázat. Akkor is azt mondom neki, nincs magyarázat, de láttam. Láttam a belső megértéssel, hogy ez a helyes döntés. És ez nem mindegy. A látás az egy biztos belső megértés, amely az észbeli megértés felett van. Ez nagyon fontos megérteni. Mielőtt döntést hozunk, és választunk a jó és a rossz között, az áldás és az átok között, a látás erejét kell vennünk a lelkünkben. És ez a döntés, a látás erejét. Ez jelenti döntést. A döntés szó nagyon érdekes héberül úgy mondják a döntést, hogy hachlatá. És ez a szó egy másik szóból származik, amit úgy hívnak, hogy halut. A halut pedig azt jelenti, hogy egy olyan döntést jelent, ahol nem lehet változtatni rajta. Eldöntötted, kész. Ez a vége. Nagyon érdekes, hogy a döntés egy ilyen szóból ered. Nem véletlenül. A héber szavakból, a héber betűkből gyakorlatilag szinte mindent meg lehet tudni. Semmi nincs véletlenül a héber szavakban. Miért? Mert ez az örökkévalónak a nyelvezete. Ez azt jelenti, elfogadtam ezt az útvonalat, amin döntöttem, de miután tárgyaltam erről a dologról, nem csak úgy, hanem tárgyaltam róla, használtam a logika erejét, kikértem bölcsemberek véleményét. és ezután jutok el a döntéshez. Nem csak úgy hirtelen gondolok valamit, és akkor eldöntöm, nem. Ezt átgondolom, logikát, igénybe veszem az emberi logikát, megkérdezem más bölcsembereknek a véleményét, és majd utána döntök. Ez lesz a helyes döntés tulajdonképpen. Amikor megértettem, hogy ez a döntésem, ez a helyes választás, és kikértem másoknak a véleményét, mostantól, amikor ezt eldöntöttem, most már megmásíthatatlan. Ez a végleges döntés. A legtöbb esetben az a probléma, hogy nem hozunk döntést, hanem mit csinálunk? Választunk a választási lehetőségek közül. Van X választási lehetőségünk, legyen az házasság, párkapcsolat, vagy bármi más dologban, van X választási lehetőségünk, és választjuk, mit választunk? Amit a legkedvezőbbnek látunk. Nem döntünk, hanem választunk. Preferálunk valamit, vagy valakit másokkal szemben. Majd utána valaki azt mondja, talán a másik jobb lenne, és akkor elkezdünk gondolkozni. Jönnek a kétségek. Lehet, hogy tényleg nem érdemes ezen a munkahelyen maradni, jobb lenne a másik hely. Ilyenkor jönnek a kétségek, ha nem döntöttünk, ha nem preferáltunk. Ott van talán ez a párkapcsolat nem megfelelő, megérni, lecserélni. Tehát jönnek folyamatosan a kétségek. És ez nem jó, amikor a kétségek jönnek, mert akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy itt nem döntöttünk. Mert ilyenkor tele vagyunk kétségekkel és megbánásokkal. Azért, mert nem hoztunk döntést, hanem preferenciáink vannak. Preferáltunk egy másik opcióval szemben. És a preferenciák azok nem döntések. Ez nagyon fontos megértenünk, ahhoz, hogy igazi, helyes és jó döntéseket legyünk képesek hozni. A döntés, amikor nem lehet kimászni belőle, és olyankor nem leszünk kétségben, nem leszünk kétségek között, hiszen a mi világunkban mindaddig, amíg a logika, az ész dönt, mindig jöhet egy jobb nála, mindig lehet egy jobb döntés, mindig jöhet egy jobb nála. Ezért a Tóra azt kéri tőlünk, hogy lássunk egyfajta bizonyosságot a logika erején felül. Nem elég a logika. Azt gondoljuk, hogy amit kigondolunk logikával, akkor az biztos, hogy helyes döntés lesz. Nem. Ezen felül kell látnunk a helyes döntés előtt. A kétségeknek az úton a döntésig van helye. Addig, amíg nem döntöttünk el valamit, addig legyen kétségeink. Bármennyi kétség. Párkapcsolattal kapcsolatban, lakásvásárlással, mindennel az életben. Addig, amíg nem döntöttük, addig még csak azon az útvonalon vagyunk, döntés előtt, addig igenis legyenek kétségek. A kétségeknek ott van a helye, a döntéshozatal előtt. Amikor döntéshozatal után jönnek a kétségek, akkor már nagy baj van. Akkor az nem jó. Akkor nem döntöttünk. Abban a pillanatban, amikor már döntést hoztunk, és utána újra jönnek a kétségek, akkor soha nem fogjuk elérni a céljainkat. Ez nagyon fontos megérteni. Ha mindig döntés után kétségeink jönnek, akkor egyszerűen képtelenség, hogy elérjük a céljainkat. Hiszen a kétségeket egyébként az örökkévaló ajándékként adta nekünk. Ki gondolná ezt, hogy a kétségek, amik vannak bennünk, azok az egy isteni ajándék. Miért? Azért, hogy tudjunk választani a jó és a rossz között. Ha nem lennének kétségeink, akkor nem tudnánk helyesen választani. A haszidizmusban a kétséget Amalek szimbolizálja. Nagyon érdekes. Amalek az úton támadja meg Izrael népét, amikor Radifin és Sinai hegye között van a zsidó nép, akkor támadja meg Amalek Izrael népét. Izrael népe döntést hozott. Döntést hozott, hogy kivonulnak Egyiptomból, és a Sinai hegyén szeretnék megkapni a Tórát. De sajnos nagyon sokan voltak Egyiptomban a zsidók közül, akik nem hoztak döntést. 4/5 a népnek, ezt nem szokták reklámozni, nem tudom miért, 4/5 a népnek Egyiptomban nem hozott döntést. Nem akarták elfogadni a Tórát, nem akarták otthagyni a rabszolgatásságot, nem akarták otthagyni Egyiptomot, és ezért tulajdonképpen az örökkévaló elpusztította őket. 4/5 a népnek elpusztította Egyiptomba, mégpedig azért, mert nem akartak döntést hozni. Nem volt céljuk, és csak 20%-a a népnek, akik kivonultak Egyiptomból. Nekik volt céljuk, döntöttek, hogy a Tórát szeretnék megkapni a Sinai hegyen. Ezért kiszabadította az örökkévaló őket Egyiptomból. Amikor Rafidimből kijöttek, Amalek megkérdezte, hoztak-e döntést? Hozott-e a nép döntést? Amalek mit csinált? Megpróbálta lehűteni a lelkesedésüket a népnek. Amalek azt mondta, hogy nem, mert akkor harcoltak volna ellene. Ő csak kétségeket ébresztett bennük. A Amaleknek az volt a célja, hogy a népben, az emberekben kétségeket ébresszen fel. Nagyon érdekes, hogy Amaleknek a számértéke, tudjátok, hogy van számértéke minden betűnek a héberben, és hogyha összeadod az Amaleknek a betű számértékeit, akkor az 240-re jön ki. És mit ad Isten? Milyen érdekes, hogyha a kétséget, amit úgy hívnak, hogy szafék héberül, annak is pontosan 240 a számértéke. Peleplaim, csodák csodája, az örökkévaló olyan információkat adott nekünk, amelyek teljes csodák, amelyből nagyon sok mindent megfejthetünk. Hiszen a kétségek mit csinálnak? Mi a baj a kétségekkel? A kétségek mindig útközben tartanak bennünket, és soha nem érjük így el a céljainkat. Hogyha állandóan a döntések után is kétségekben élünk, akkor mindig útközben vagyunk, és soha nem érhetjük el a céljainkat. A kétség elveszi tőlünk a lelkesedést, az energiát, ezért nem érjük el a célunkat. Márpedig, ha nincs megfelelő energiánk, amit el szeretnénk érni bármilyen témában, akkor ott nagy a probléma, nem fogjuk soha elérni, ha nincsen a lelkesedés. És akkor megkérdezi önmagát az ember, talán nem jó helyen vagyok, és ilyenkor nem fog energiát befektetni a céljaiban. Amikor azt jönnek a kétségek is, és elkezdi kérdezni, hogy talán nem jó helyen vagyok, talán nem jó helyen dolgozok, talán nem jó párkapcsolatban vagyok, talán nem itt kellene lennem, akkor jönnek ezek a problémák. Az igazi döntésnél az összes többi opció már nem létezik. Már nem létezik az ember számára. Meghoztam a döntést, onnantól kezdve nem létezik, nem él több opció, nem léteznek ezek. Azt mesélik egy új bevándorlóról Izraelben, hogy munkát keresett, de egyik sem felelt meg neki, még a végén, ugye azt mondta az egyikre, hogy nehéz, a másik nem tudom elvégezni, a végén azt mondták neki, oké, menjél el a kibucba osztályozni a krumplikat. A nagyokat tedd ebbe a dobozba, a kicsiket a másik dobozba, és ennyi az egész. Egy nap után egyetlen krumplit sem tett sehova. Megkérdezték tőle, miért nem? Miért nem válogatod a krumplit? Miért nem teszed a nagyot a nagy dobozba, a kicsit a kis dobozba? Erre azt válaszolta, nem tudom eldönteni, hogy ez kicsi vagy nagy, ez a krumpli. És éppen ezért nem csinált semmit. Tehát, hogyha az ember nem tud dönteni, akkor nem fog elérni semmit az életében. Ezért nem fektetnek bele az emberek sokszor a munkába, vagy a párkapcsolatba, vagy a gyermeknevelésbe, vagy bármiben, mert azt gondolják, hogy van jobb is. És ekkor nem fog jó eredményt elérni az ember. Ezután jönnek a még erősebb kétségek. Utána elhagyjuk a projektet, de nem azért, mert nem megfelelő az az a projekt, hanem azért, mert nem fektettünk bele a kétségek miatt. A kétségek megakadályoztak bennünket abban, hogy megfelelően befektessünk abba a dologba. Legközelebb sajnos az a gond ezzel, hogy ugyanez a forgatókönyv várható. A munkában, a párkapcsolatban, mindenhol. Hogyha nem fektettél bele, mész a következő projektbe, és ugyanígy fogsz járni. Ez garancia. Hiszen a problémákra koncentrál ilyenkor az ember, és nem a célokra. De mi van, ha tényleg nem megfelelő az a dolog? Ilyen is létezik. Azért létezik az, hogy a végén kiderül, hogy az nem volt jó. De akkor is legalább az ember megpróbálta. És mi történik olyankor? Az igazság az, hogy nem tudjuk, hogy biztonsággal a választ, hogy az jó lesz-e, vagy nem lesz jó, megfelelő, vagy nem. Egy pici hit is kell a dologhoz. Hogy az örökkévaló ide tett engem ebbe a projektbe, ebbe a családba, erre a munkahelyre, stb. Stb., akkor ez nem véletlen. És akkor bele kell adnom apait, anyait. Viszont a helyzet az, hogy minden projektben vannak kihívások, vannak problémák. Nincs olyan, hogy problémamentes legyen, bármilyen projektről legyen szó. És aki minden kicsi problémától megijed, és azt mondja, ez nem megfelelő számomra, ő egyik projektben sem lesz sikeres. Soha nem lesz sikeres egyik projektben sem. Amikor viszont az ember erőfeszítéseket tesz, és befektet valamiben, és mégsem sikerült, mert ilyen is létezik. Van olyan, hogy az ember belead apait, anyait, és nem sikerül. Mi ennek az előnye mégis? Amikor a következő projektbe kerülsz, akkor az már sikerülni fog. Akkor ott már sikerül lesz az a projekt, mert megtanultál erőfeszítéseket tenni és befektetni energiát. És ekkor biztos, hogy sikerülni fog a következő projekt. A kétségek a rossz ösztön egyfajtája egyébként, nagyon érdekes. Ahogyan mondta az örökkévaló, Amalekkel nincs megoldás, a kétségekkel nincs megoldás. Azt mondta, egyik nemzedékben sem. Amalek nem megoldás soha, bármelyik nemzedékről is legyen szó. Ha döntést hoztam, az végleges, és már semmi kapcsolatom nem lesz a múlt kétségeivel. Ez egy nagyon fontos mondat. Amikor az ember házasodik, és a hüpe alatt áll, mondják a vőlegényt, megáldják a vőlegényt és a mennyasszonyt. Az örökkévaló adjon nekik örömet, ahogyan Ádámnak és Évának adott a paradicsomban. Ez mit jelent? Amikor Éva hozzáment Ádámhoz, feleségül, akkor semmi kétsége nem volt afelől, hogy ő a legjobb választás. Miért? Mert nem volt senki más számára, nem volt más opció. Így nyilvánvaló, hogy csak ő lehetett a legjobb opció, a legjobb választás. Miért nem volt kétsége? Nem volt más választása. Ez a legnagyobb áldás, amelyet kaphat egy vőlegény és egy mennyasszony, hogy ne legyen más opció a számotokra. Ebben a mai világban ez nagyon nehéz, de csak így lehet igazán jó házasságban is élni, amikor azt mondja az ember, hogy nincs más opció. Ez az egyetlen opció van. Hiszen vannak például az ember életében ma sok opció, millió opció van, mielőtt házasságot köt valaki. A kérdés az, hogy az esküvő után is tovább léteznek azok az opciók, vagy pedig megszűntek. Úgy megy bele valaki a házasságba, hogy oké, ezt döntöttem, tulajdonképpen nem döntöttem, hanem ezt választottam, ezt preferáltam, de nem hoztam döntést. Ott van a többi opció, nyitva áll a többi millió opció. Akkor tulajdonképpen nem hoztál döntést, ennek az lesz a következménye, hogy nagy eséllyel, hogyha valami jön, valami nehézség, akkor rögtön azt fogod mondani, ott van a másik opció. És egyszerűen kilépsz Elválsz. Sajnos. Elválnak nagyon sokan. Azért, mert a nagy tragédia, hogy az emberek összeházasodtak, de nem hoztak döntést, hanem preferáltak valakit a többi opcióval szemben. Azt mondták, ezt preferálom, ezért ővele házasodom. De nem hozták meg a döntést. Választottak, de nem döntöttek. Ugye érthető, hogy mi a különbség a kettő között, a választás és a döntés között. Ha valaki azt mondja, ő az én párom, és más nem létezik a Földön, csak ezzel a hozzáállással lehet mindent beleadni és befektetni a házasságba. Hiszen, hogyha ott van a másik opció, akkor nem fog befektetni az ember. Csak ekkor adhatja az ember az összes erőt a házasságában, mert tudja, hogy nincs más opció. Igaz egyébként, hogy a Tóra ad opciót a válásra. Ha mindent beleadott az ember, és mégsem megfelelő, akkor kiléphet belőle. Nincs az, hogy nem léphet ki belőle. De általában a probléma nem ez, a probléma az, hogy nem fektetünk eleget a házasságba. És ha felmerül valamilyen probléma, rögtön jönnek a kétségek. Lehet, hogy egy másikkal, nem vele, hanem egy másikkal jobb lenne. Itt jönnek utána a kétségek, mert nem döntöttünk. Egyszerűen töröltük a megfontolás rendszerünkben. Egyszerűen töröltük a rendszerünkben. Valahol ott lebeg, nem töröltük, bocsánat, nem töröltük, hanem ott lebeg a lehetőség az életünkben. Ott van az a másik opció, a lehetőség az életünkben. És a Tóra azt mondja, mielőtt házasság létrejön, előtte van a kidus, a hüppe alatt. Biztosan tudjátok, hogy előtte van a megszentelése, a kidus. Ahol kijelenti a mennyasszony, hogy minden más opció ezentúl tilos a számomra. És akik voltak korábban, ők már nem léteznek többet. Ők már nem opciók. Csak az egy valaki, aki megszentelt engem. Mi van ezzel szemben sajnos, hogy sokszor nagy szerelemmel házasodnak az emberek, de nem döntöttek. Nem törölték a korábbi opciókat. Továbbra is fennállnak az opciók. És csak akkor tudunk mindent beleadni, hiszen egyébként a kétség lehűti a kedélyeket, lehűti a kedélyünket arra, hogy belefektessünk. A sok válás, minden második házasság sajnos válásra végződik ma már. Azért megy tönkre, mert nem akarnak az emberek belefektetni energiát. Ebben az egyszer használatos nemzedékben, amiben élünk, eldobjuk azt, mondjuk torkig vagyunk vele, kész is eldobjuk. Ha nem fektetünk bele valamiben, nem lesz sikeres, bármiről is legyen szó. A kétségek két formája jöhet. Az egyiket, az az Amalek féle kétség. Ő egy olyan ember volt, aki mindig azt nézte, hogy mit szerezhetne többet. Mindig többet akart, soha nem elégedett meg azzal, ami neki volt. Ez a jelenség a teremtésnél már előfordult a tiltott gyümölcs fogyasztásánál. Miért evett belőle Éva? Azért, mert a kígyó rábeszélte, hogy ha eszel ebből az almából, akkor tulajdonképpen olyan leszel, mint az Isten. Éva már olyan akart lenni, mint az Isten. Nem elégedett meg azzal, ami ő volt, és amilyen neki volt. Pedig aztán igazán jó dolga volt. Azt mondta, miért elégednél meg azzal, aki vagy? Már Isten akart lenni. Ez volt Évának a nagy bűne. És ha az ember többet akar, akkor semmivel nem lesz elégedett. És akkor jön a kétség. Amikor nem vagy elégedett semmivel, akkor jönnek a kétségek az életedben. Talán másik munka, talán másik házastárs jobb lenne, talán másik autó, talán másik lakás, minden jön a kétség, mert elégedetlen vagy mindennel. Ül az ember egy étteremben, és azt mondja, talán jobb lenne egy másik étteremben ülni. Így az ember nem fog élvezni semmit. Soha nem lesz elégedett, mert mindig az élvezetek után fut. Elérni a végtelent, elérni azt, amit tulajdonképpen nincs is olyan dolog, hogy mindig élvezzünk valamit. Ilyen csak az ember fantáziájában van. Ha döntöttél, akkor hozd ki belőle a legjobbakat, a legjobbat. A kétségek miatt mindig többet akar az ember, és akkor soha nem élvezheti a pillanatot, azt a pillanatot, ami van neki, és azokat a dolgokat, amilyen neki van. Egyszerűen képtelen élvezni. A kétség megöli az embert, nem engedi örülni és boldognak lenni. A kétségek mindig olyan dolgokat művelnek velünk, ami megakadályozza azt, hogy boldogok legyünk, és hogy jól éljünk. Tehát az első probléma a kétséggel mindig többet és többet megszerezni. Azt gondoljuk tévesen, hogy minél többet megszerzünk az életben, annál boldogabbak leszünk, de ez nem igaz. Ha le akarjuk győzni a kétségeket, akkor fel kell emelni a kezünket a fejünk felé. A kezünk a cselekedetet mutatja. Az ész a logika felett kell lenni. Ez nagyon érdekes dolog. Ha jó döntést akarsz hozni, és nem akarsz kétségeket az életedben, akkor az ész a logika felett kell ennek lennie. Döntést hoztam, és a kétségek világa megszűnt számomra. Ez jelenti döntést hozni. Onnantól kezdve nem léteznek a kétségek. A cselekedetek, a megfontolások rendszere felett van. A másik probléma a kétségekkel, hogy minden embernek meg akarunk felelni. Ez a másik probléma. Amikor az ember, ez nagyon gyakori dolog, hogy mindenkinek meg akarunk felelni. Az ember választani akar munkát, mi az első dolog a fejében, mit szól a mami, mit szól a nagynéni, mit szólnak a barátok, mit szól a szomszéd. Állandóan mindenkinek meg akarnak felelni az emberek, és ez nagyon-nagyon nagy probléma. Így az ember soha nem képes elérni a célját, és kihozni magából a potenciált. Hiszen meg kell jegyeznünk, hogy nem lehet az életben mindenkinek megfelelni. Nincs ilyen dolog. Ezt el kell felejtenünk, és nem kell mindenkinek megfelelni. Ki az, akinek meg kell felelni? Az mindenek előtt az örökkévalónak. Ha úgy élünk, ha az ő útján megyünk, ha neki megfelelünk, akkor mindenki másnak meg fogunk felelni. Ez a recept. Utána természetesen meg kell felelnünk a feleségünknek, a férjünknek, de egyébként nem kell mindenkinek megfelelni, hanem a helyes úton kell menni. Aki a helyes úton megy, ő fogja tudni, hogy nincs értelme, nem is kell küzdeni azért, hogy mindenkinek megfeleljen, mert nem is lehet. Egy fiatal emberről azt mesélik, aki nem nősült meg. Ez egy érdekes dolog, történet. A rabbi megkérdezte tőle, mi van veled, miért nem házasodsz? Nősüljél már meg, már nem tudom hány éves vagy. Azt mondta neki, rabbi, az a helyzet, hogy bárkit is viszek haza, az édesanyám nem szeret senkit, nem akar elfogadni senkit. Mindenkiben talál valami hibát. Így nem tudok megházasodni. Mit csináljak? Az édesanyám ellen menjek? Mit csináljak? Azt mondta, rabbi, van egy ötletem. Egy kiváló ötletem van a részedre. Figyelj nagyon jól. Találjál egy olyan lányt, aki nagyon hasonlít az édesanyádhoz. Külsőleg is hasonlít rá, viselkedésében, minden szempontból nagyon hasonlít rá. És akkor nem fogja tudni azt mondani, hogy ő nem felel meg neked, vagy nem felel meg neki. Azt mondta, ez kitűnő ötlet, rabbi. Így fog csinálni. Egy hónap múlva találkoztak újra, és a rabbi megkérdezte tőle, no, van eredmény, van házasság? Azt mondja, ne is kérdezz, hogy lenne már, nincs semmi eredmény. Megkérdezte a rabbi, miért? Nem találtál olyan lányt, aki hasonlít édesanyádra? Azt mondta, Dafka, ezzel nem volt probléma. Találtam egy olyan lányt, aki nagyon hasonlított rá mindenben. Olyan voltak, mint két csepp. Édesanyám és a választott, akit akartam választani páromnak. Mondja a rabbi, akkor mi a probléma? Édesanyádnak így se felelt meg? Nem akarta? Azt mondta, nem erről van szó. Ő nagyon akarta. Akkor mi a gond? Most édesapám nem akarja. Szóval ilyen ez a dolog, amikor meg akarunk felelni mindenkinek, akkor probléma van. Nem kell megfelelnie az egész világnak, az embernek. Ha szeretnél megfelelni az egész világnak, akkor semmit nem fogsz elérni. Egy dolognak kell megfelelned, az életed küldetésének, feladatának. Ha megtudod, hogy mi az életed feladata és küldetése, amit az örökkévaló adott neked, akkor nem lesz probléma. Amikor az ember nem keresi folyton azokat az élvezeteket, amelyek nem léteznek, hanem azt szeretné megszerezni, és nem szeretné megszerezni azt, ami a fele barátjáé, hanem a saját útját látja maga előtt. Nem kell attól félni, hogy mit mondanak mások. Ez nem azt jelenti, hogy felindulásból kell dönteni. Szó sincs róla. Az a legrosszabb dolog, mikor az emberek felindulásból döntenek. Egyébként is nagyon fontos intelem. Az igazán lényeges, fontos döntéseket az életünkben csak 3 napos gondolkodás után szabad meghozni. Nagyon fontos dolog. Nem arról van szó, hogy most délelőtt menjek-e a bevásárlóközpontba, vagy délután, nem ilyen döntésről van szó, hanem ami valódi lényeges döntés. Munkahely, párválasztás, lakásvásárlás, stb. Stb. Csak úgy hozhatsz meg helyes döntést, hogyha nem hirtelen felindulásból, hogy beleszerettél ebbe a valamibe, vagy valakibe, akkor biztos lehetsz benne, hogy rossz döntést fogsz hozni. Olyan döntésről van szó, amikor már konzultált az ember másokkal. Érdemes kikérni másoknak a véleményét, bölcsebb embereknek a véleményét. Amikor már az ember gondolkozott rajta, és meghozta a döntést, akkor utána vége a kétségeknek. Csak előre szabad nézni. Ekkor képes az ember kihozni a benne levő potenciált. Ez a feltétele ennek. Érdekes, hogy az örökkévaló azt mondja, hogy a bajok, problémák az ajándék az ember számára. Ki gondolná ezt? Ki az, aki szeretne bajokat, problémákat az életében? Szerintem senki. Mégis azt mondja az örökkévaló, hogy ez ajándék a számodra. És miért? Mert akkor már nem választani fogsz, hanem dönteni. Gondolkozzatok el a saját életeteken, hogy amikor problémátok volt, bajotok volt, akkor már nem választottatok, hanem akkor döntöttetek. És ezért mondja az örökkévaló, hogy amikor problémád van, olyankor már dönteni fogsz. Ezért ez egy ajándék az, amikor problémád van. Mert mit jelent tulajdonképpen a probléma? Az egy emlékeztető, hogy választottál, vagy döntöttél végérvényesen. Ez a különbség. A kihívás azért jön, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, hogy mindent beleadtunk-e ebbe a projektbe. Az ember kétféle hozzáállással gondolhat a sikerre. Az egyik ember azt mondja, ha sikerülni fog, akkor jó, ha nem, akkor se történik semmi. Mi a baj ezzel? Az, hogy mennyit fog ebbe belefektetni? Körülbelül 30-40%-át az energiájába. És ekkor garantáltan az ember nem lesz sikeres, nem fogja elérni a célját. Amikor azt mondja, hogy sikeres leszek, sikeres lesz ez a dolog, jó lesz, ha nem, akkor se történik semmi. Így nem szabad hozzáállni, mert soha nem leszel sikeres a dologba. Azok, akik elérték életük célját, azt mondták, hogy elérem, vagy végem van. Tehát ilyen fajta felfogással mentek neki a dolgoknak, hogy nekem mindenképpen ezt el kell érnem. Nincs más opció, hanem meg kell csinálnom, el kell érnem. Úgy érezték, hogy az életük függ ettől, és ezért sikerült nekik. Miért sikerült? Mert beleadtak apait, anyait. Ez volt a siker titka. Nem volt egy másik opció a számukra. Nem volt kétség, hogy ezt én meg tudom csinálni, vagy meg tudom csinálni. Képes vagyok rá, vagy nem vagyok képes rá. Hogy ez jó döntés, vagy nem jó döntés. Ő eldöntötte, és azt mondta, hogy ezt nekem 6. ha szakad, ezt véghez kell vinnem. És ilyenkor az ember a legtöbb esetben sikeres lesz. Tapasztalatból tudom mondani. Nem a problémákat nézi, nem a nehézségeket nézi, hanem azt mondja, ezt tűzön, vizen keresztül kell vinnem, és akkor az ember sikeres lesz. Azt mesélik, hogy egy fiatal fiú karatét kezdett el tanulni, és harcművész akart lenni. Ez is egy nagyon érdekes, tanulságos történet. És a legnagyobb akart lenni, nem egy hétköznapi szürke kis karatés, hanem egy igazi harcművész. Megkereste az egyik nagy mestert, és azt elmondta neki, hogy én egy nagyon komoly harcművész akarok lenni. Azt mondta neki a mester, semmi gond nincsen, reggel 5 órakor találkozunk a tengerparton. Megkérdezte, mit csinálunk ott? Bemegyünk a tengerbe. Úgy is lett, 5 órakor találkoztak, hajnal 5 órakor, bementek a tengerbe, és mondta neki a mester, tedd bele a fejedet a vízbe. A mester mit csinált? Megfogta a fejét, és nem engedte kivenni a vízből. A fiatal elkezdett fulladozni. Elkezdett kapálózni, de a mester nem engedte, erősebb volt ugyebár nála, és nem engedte kivenni a fejét a vízből. A fiatal ekkor megértette, hogy az élete attól függ, hogy sikerül-e a fejét kihúzni a vízből. Mit csinált ilyenkor? Elkezdett harcolni. De nem sikerült neki, hiszen erősebb volt a mester. A mester tudta, hogy meddig mehet ezzel a dologgal. Néhány pillanattal azelőtt, hogy elveszítette volna az eszméletét, elengedte. A fiatal kiúzta a fejét a vízből, és elkezdett ordítani, elkezdett üvölteni a mesterrel. Meg akartál ölni? Nem hagytál levegőhöz jutni? Megkérdezte a mester, van egy kérdésem hozzád. Szeretted volna a fejedet kiúzni a vízből? Persze, élni akartam, hogy ne akartam volna kiúzni a fejemet. Esetleg gondoltál másra is, mondjuk egy finom ételre, vagy másra, eközben, de hogy is gondolkozol? Az egyetlen dolog, amire gondoltam, ami a fejemben volt, az csak is az, hogy élni. Ehhez adtam az összes erőmet. Semmi másra nem tudtam gondolni, csak arra, hogy éljek tovább. Azt mondta a mester, ezt akartam hallani. Tudd meg, hogy ha harcművész akarsz lenni, ahogyan élni akartál most, amikor a víz alatt voltál, akkor sikeres leszel. Ha nem nézel más dolgot, hanem csak azt, az egy dologra koncentrálsz, hogy te azt el akarod érni, akkor sikeres leszel. Az egyik dolog, amelyet a kutatók próbáltak megérteni, de nem tudták megérteni, hogy a zsidó nép hogyan volt képes évezredeken át a kultúráját megtartani. Az egész világ el akarta ugyebár pusztítani mindig azt a népet. Az antiszemitizmus az egyik megmagyarázhatatlan dolog egyébként a világtörténelemben. Néhány száz évvel ezelőtt égették a Talmudot, de ma megnézed, mindenhol a világon tanulnak. Tanulnak a Talmudból, tanulnak Tórát, tehát semmilyen módon, hiába próbálkoztak, nem sikerült elpusztítani a népet. Nem sikerült elpusztítani a Tórát. Sem a rómaiaknak, se a kereszteseknek volt az inkvizíció, az antiszemitizmus minden fajtájával lehetett találkozni, de a Tórát nem tudták akkor sem elpusztítani, és a zsidó népet. Akkor hogyan voltak képesek mégis megtartani? Egy ember Rabbi Akivához fordult, és megkérdezte tőle, miért tanulsz Tórát? Tudod, hogy mi a helyzet? A rómaiak nem engedik, megölnek. Ez pikuach nefes, ez az életedért küzdesz. Hagyd a Tórát! Nem kell most Tórát tanulni. Rabbi Akiva azt mondta neki, emlékeztetsz engem a róka és a halak történetére. A róka odament a halakhoz, és azt mondta nekik, miért menekültök állandóan a halászok elől? Miért vagytok a tóban? Azt mondta neki, gyertek velem az erdőbe. Ott nincsenek halászok, nyugodtan élhettek, mint marci hevesen. Halak erre azt válaszolták, ha mennénk az erdőbe, akkor biztosan elpusztulnánk. Az 100%, hiszen a hal nem tud a víz nélkül élni az erdőben, akkor nincs semmi esély arra, hogy életben maradjunk. Rabbi Akiva azt mondta, nálam ez ugyanez a helyzet. Ez nem egy, a Tóra számomra az nem egy, még egy kultúra, nem egy érdekes könyv, hanem enélkül én nem tudok élni olyan, mint a halak számára a víz. Ez a részemé vált. Ugyanúgy, mint a zsidó népnek. Az egész zsidó nép azért él és létezik ma, mert a Tóra a részévé vált. Volt egy nagyon híres hegymászó, akit úgy hívtak, hogy Sir Edmund Hillary. Angliából volt, és ő volt az első ember, aki megmászta az Everest csúcsát. 1953-ban történt ez, de azt nem sokan tudják, hogy egy évvel korábban, 1952-ben már 40 méterre volt Hillary ettől a csúcstól. Majdnem elérte. Ő volt az első, aki ilyen közel került a csúcsához a hegynek, de mégsem érte el. Viszont egész Anglia ünnepelte őt, a tiszteletére rendeztek egy koktélpartit, ahol beszédet mondott. Ahogy beszédet mondott, mögötte ott volt a kivetítőn az Everest hegy. És azt mondta, elkezdett beszélni Hillary a képhez, a hegyhez. Azt mondta neki, ide figyelj Everest, te magasabb vagy nálam, te erősebb vagy nálam, de tudd meg, ez csak az első forduló volt, hogy nem tudtam elérni a csúcsot. A következő alkalommal legyőzlek téged. Tudod miért? Azért, mert te bármennyire nagy vagy és erős, te nem vagy képes fejlődni, nem vagy képes nagyobb lenni, nem vagy képes tovább nőni. De én tovább növekedek, és erősebb leszek, úgyhogy több erőfeszítéssel leszek, és győzni fogok, legyőzlek. Egy évvel később történelmet írt. 1953-ban valóban elérte, ő volt az első ember, aki elérte az Everest csúcsát. Híres ember lett belőle. Miért? Egy dolog miatt. Mert a kudarcból tanult, mit tanult a kudarcból? Hogy még többet kell belefektetni. És úgy tudok fejlődni, és úgy fogom tudni elérni a céljaimat. Tehát, hogyha ha döntést akarunk hozni kétségek nélkül, akkor ez azt jelenti, hogy amikor meghoztuk a döntést, utána már nincs több opció. Kész, vége. Nem lehet úgy dönteni, hogy közben eldöntök valamit, és aztán nyitva marad az a millió opció, amiből döntöttem. Mert akkor tulajdonképpen csak választottam, nem döntöttem. Ha igazán dönteni akarsz, akkor a kétségeidet előtte használod. Igenis, legyenek kétségeid. Bármilyen fontos döntés előtt fontosak a kétségek. De csak a döntés pillanatáig. Onnantól kezdve nincs több kétség. Addig kérd ki a tanácsait bölcsembereknek. Addig gondold át, használd a logikádat, beszélj több emberrel, nézzél utána a dolgoknak, nézzél a mélyére. De amikor eldöntötted, onnantól kezdve nem szabad, hogy kétségeid maradjanak. Nem szabad, hogy az a millió opció, ami volt előtte, a döntés előtt, az még mindig az életed része legyen. Mert hogyha még mindig az életed része lesz ez a kétség, akkor mindig útközben leszel. Ha mindig útközben leszel, akkor soha nem érheted el a célodat. Csak úgy érheted el a célodat, hogy amikor döntést hoztál, onnantól kezdve megszűntek a kétségek. Miért nagyon fontos még ez? Mert csak akkor fogsz tudni belefektetni valamiben, energiát, te beleadni apait, anyait, amikor már döntöttél, amikor már nincsenek a kétségek, amikor már azt gondolod, hogy ezt a célt el akarom érni, és már nincs más opció. Hatodik, ha szakad, ezen múlik az életem, ezt el kell érnem, ezt a célt. Csak így fogod tudni elérni. És a másik lényeges kérdés, amiről beszéltünk, hogy nem lehet minden embernek megfelelni. Ha meg akarsz felelni mindenkinek, akkor tulajdonképpen semmi nem fog sikerülni. Semmit nem fogsz elérni. A céljaidnak kell megfelelned, a küldetésednek kell megfelelned. Ki megtalálja az ember a küldetését, a feladatát ebben a világban, akkor annak kell megfelelni. Az örökkévalónak kell megfelelni, és akkor meg fogod látni, hogy minden embernek meg fogsz felelni, akinek fontos, hogy megfelelje. Nagyjából ennyit szerettem volna, akiket még nem köszöntöttem az elején, László Decki, Salom, neked is, amellett a Folkmeier azt írja, ha a szívünkre hallgattunk, akkor az első döntésünk a helyes, ami utólag be akarunk igazolni? Nem. Egyértelműen nem. A szívünkre hallgatunk, akkor a legtöbbször sajnos helytelen döntést hozunk. Nem. Utána lehet, hogy igazolni akarjuk, hogy az volt a helyes döntés, de a legtöbb esetben, ha az érzelmeinkre, a szívünkre hallgatunk, akkor az nem lesz egy jó döntés. A szív az fontos, és az is kell hozzá, de azt meg kell, hogy előzze az ész. És azt pedig meg kell előzze az, hogy látni belülről a dolgokat. És csak úgy lehet jó döntést hozni. Az érzelmek nem igazán. Zoltán Sági, örülök, hogy te is itt vagy. Nikola Csörsz, neked is Salom. És bízom benne, hogy sikerült ezzel valamit segíteni, hogy a jövőben a megfelelő döntéseket tudjuk meghozni az életünkben, hiszen ez nagyon fontos dolog. Állandóan döntések előtt állunk, és hogyha nem hozunk, nem hozunk helyes döntéseket, akkor bizony nem lesz jó az életünk. Köszönöm, hogy ismét itt voltatok velem. Szeretném még egyszer kifejezni, hogy a mai nap mennyire fontos számomra, hogy sikerült létrehozni egy nagyon fontos oldalt, magyarhidabrut.hu, a honlap címe, és ezen a honlapon a Hidabrutot, azt már biztosan tudjátok, hogy az U helyett két O-val írják, ezen az oldalon mindent megtaláltok, amit a zsidóságról szeretnétek tudni. Láthatjátok ott témánként, szerzőként, ami szimpatikus nektek, csak tanuljatok, csak tanuljunk állandóan, szerezzünk új ismereteket, de nem elég. Az ismereteket használni kell. Hogyha nem lesznek az ismeretekből cselekedetek, akkor sajnos az nem ér semmit. Viszont ha nem tudjuk, akkor az még nagyobb baj, hiszen a legtöbb hibánkat, a legtöbb bűnünket, ami létezik ebben az életben, azokat a tudatlanságból, az ismeretek hiányából tesszük. Saját tapasztalatból mondom, tehát minden, amelyekről én beszélek itt ezekben a tanításokban, a legtöbb hibát és bűnt én magam elkövettem. És ahogy így visszanézek, ezeknek a túlnyomó többsége az ismeretek hiányából volt, a tudatlanságból. Nem tudtam, hogy mi a helyes. Ma is követek még el természetesen, de már közel nem annyit, mint korábban. Így ezért erre biztatlak benneteket, hogy igenis tanulni, megérteni, hogy az örökkévalónak mi a szándéka, hiszen mindig a gyártó tudja a legjobban, hogy mi a jó. Azokat, amit gyártott, mi esetünkben idézőjelben mondom a gyártót, az örökkévalót, de egy egyszerű terméknél is mindig a gyártó tudja a legjobban, hogy hogyan kell azt használni. Ő ad hozzá használati útmutatót. Az örökkévaló adott nekünk is útmutatót, a tórát, a könyveinket, és abból tudhatjuk azt, hogy hogyan lehet egy igazán örömteli és boldog életet élni. Befejezzük most már a Tóra és Tudomány sorozatát a jövő hét elején, és a jövő hét elején kezdődik egy olyan sorozat, ami azt gondolom, hogy amelyet nagyon sokan várnak, az élet a halál után, az lélekvándorlásról. Azt gondolom, hogy nagyon fontos sorozat lesz, de aki nem hallgatta végig a Tóra és Tudomány sorozatot, nagyon ajánlom, mert ez a belépő. A belépő az, hogy tudni kell, nem hinni benne, hanem tudni kell azt, hogy az örökkévaló adta a Tórát. És hogyha valaki ezt végighallgatja, akkor nem lehet semmi kétség el e felől, hogy csak is az örökkévaló adhatta, ember nem írhatta, hiszen olyan információk vannak ebben a könyvben, a Tórában, amelyet ember nem tudhatott. Nem tudhatta, hogy mi lesz 2000 év múlva, azt se tudja az ember, hogy mi lesz holnap, nem hogy 2000 év múlva. Így aztán rengeteg olyan információt igyekeztem hozni a Tóra és a Tudomány oldaláról, mindkét oldalról, hogy senkinek ne lehessen kétsége afelől, hogy ez csak is az örökkévaló adhatta. Kinek lesz ezek után is kétsége? csak annak az embernek, aki eleve tagadni akarja. És miért akarja tagadni? Azért, mert tudja, hogy ha nem, abban a pillanatban, amikor nem tagadja, hogy ezt az örökkévaló adta, akkor rögtön a lelkiismerete elindul. És ezt, amit sok ember nem akar. De ez esetben nagyon nagy lesz a veszteség, és ezt nem javaslom. Hiszen a Tóra az nem olyan, mint az életben más dolog. Nem azt jelenti, hogy ha megcsinálod, akkor nyersz vele, és ha nem csinálod vele, akkor nem történik semmi. A Tóra úgy működik, vagy nyersz vele, vagy veszítesz vele. Nincs köztes. Vagy jutalom jár, vagy büntetés. Nincs a kettő között, ezt meg kell érteni. Ez egy nagyon fontos része a hitvallásunknak, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy vagy jutalom jár valamiért, vagy büntetés. Nincs olyan, hogy csak úgy semmi ne történjen. Úgyhogy várlak benneteket továbbra is, még a néhány rész a sorozatból, a Tóra tudományból még van néhány rész, a jövő hét elejéig, és utána pedig kezdődik az élet a halál után. Ott pedig be fogjuk bizonyítani 100%-osan a tudomány oldaláról is, a Tóra oldaláról is. Valamiben az embernek hinnie kell, legalább az egyikben. Ha nem hisz valaki se a tudományban, akkor ott más problémák is vannak. Én pedig mind a két oldalról fogok hozni 100%-os bizonyítékokat, hogy igenis van élet a halál után. És hogyha van élet a halál után, akkor ez azt jelenti, hogy valamit kezdenünk kell ezzel. Mert nem mindegy, hogy elveszítjük azt az életet, vagy sem. Mert amit most élünk itt, ez csak egy folyosó. Ez csak egy folyosó az örök élet felé, ezt meg kell értenünk. És nem érdemes néhány óra élvezetért elveszíteni egy örök jutalmat. Fel se tudjuk fogni, hogy miről van szó. Az örökkévaló azért nem akar beszélni erről a jutalomról a mennyországban, mert azt mondta, úgyse fogjátok megérteni. Ilyen fajta élvezet nincs ezen a földön. Ez sokkal erősebb bármilyen élvezetnél. Így aztán nem érdemes ezt elveszítenünk. Szóval, vigyázzatok magatokra, nagyon jó egészséget kívánok nektek, áldást az életetekhez, sok örömet és boldogságot, maradjatok velünk, és vigyázzatok másokra is. Figyeljétek a rászorulókat, és próbáljunk adni és adni. Minden jót nektek, vigyázzatok magatokra, szép estét kívánok, Isten áldjon benneteket, sziasztok, bye!